előtted állunk, mennyei atyánk. Megköszönjük, hogy még jöhettünk hozzád. Megköszönjük, hogy nyitva van imaházunk ajtaja. Megköszönjük, hogy amit te ígérte, az beteljesített. És azt mondtad, ahol ketten vagy hárman az én nevemben együtt vannak, te ott leszel. Áldunk érte. Szeretnünk szívünket megnyitni előtted ezen a délutánon, hogy betölts a te ígéddel, betölts magaddal. Segíts erre. Amen.
Amen.
A Galácia beliekhez írott levélnek 5. és 6. részéből. Az 5. rész 26. versén kezdjük az olvasást, és a 6. rész 5. versét is olvassuk. Ezt a szakaszt fogjuk olvasni, és ezen fogunk elmélkedni. Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyan szelítségnek lelkével. Ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg. Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csak is önmagára nézve lesz dicsekedése, és nem másra nézve. Mert ki a maga terhét hordozza. Amen.
Egy kedves dallam csendfülembe már, Istentől jött el drága égi szó, ápolj neve, véd és okta, lelkemnek oly boldogító. Isteni lélek, vezess tovább, Jézus, gyönyörű néven!
Vezess tovább, énekelt az énekkar. Az ige, amit felolvastunk ezen a délutánon, a mottója egymás lelki segítése. Egymás lelki segítése. Mindannyian azt hiszem, hogy kerültünk és kerülünk olyan helyzetbe, amikor szükségünk lehet és szükségünk van, hogy mellénk álljanak testvéreink, hogy támogassanak, hogy vigasztaljanak, hogy imádkozzanak értünk. Szükségünk van rá. Nagyon sokszor előfordult ez nálam is, és tudom, hogy a testvéreimnél is. A mottunk azt mondja, hogy egymás lelki segítése, megsegítése. De én hozzátenném azt, hogy lelki és testi. Sokszor kerül az ember olyan helyzetbe, amikor az ő hibáján kívül nem tehet róla. Olyan helyzetbe kerül, hogy kilátástalan az élet számára, talán elveszíthet mindent, és ilyenkor jó, ha vannak szerető testvérek, akik észreveszik, és segítő kezet nyújtanak. Csak igénk arról tesz bizonyságot, hogy vizsgáljátok meg a lelkeket. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét. De kinek a terhét lehet hordozni? Aki engedi. Akinek engedelmes szíve van, aki belátja azt, hogy én most olyan helyzetbe kerültem, hogy szükség van, hogy segítsenek rajtam. Azon lehet segíteni. De aki dacoskodik, és elvár bizonyos dolgokat, ott Isten igéje se buzdít. Itt jön az isteni lélek, aki megszólal bennem és benned, és figyelmeztet. Nézd csak, testvér! Ez a testvér, vagy barátkozó, ilyen helyzetbe került, nem tehet róla. Segítened kell. És jó, ha hallgatunk a lélek hangjára. Ugye számtalan szó előfordult már velünk, hogy észrevettünk ilyeneket, és nem bántunk meg. Nem bántuk meg, ha segítettünk, mert egy költemény arról tesz bizonyságot, hogy minél többet adsz, te magad, annál gazdagabb maradsz. Ha valakin tudsz segíteni, azzal nem leszel szegényebb. De aztán, ahogy mentem tovább, és az 5. verset is olvastam, azt mondja, hogy mert kiki a maga terhét hordozza. Jó, hogy azt mondja, hogy egymás terhét hordozzuk. De törekedjen mindenki arra, hogy kiki a maga terhét hordozza. Ne várjam, ha nem vagyok rászorulva. Ha nem kerültem olyan helyzetbe, akkor ne várjam azt, hogy mind mellém álljanak, és engem ugye részesítsenek különböző dolgokba, ha én munkaképes vagyok, ha én olyan vagyok, hogy el tudom látni magam, ugye? Vagy talán az én butaságomból és nem törődömségből kerültem nehéz helyzetbe. Tegnap még készültem az igével, megcsörrent a telefon. És egy drága testvérünk hívott fel, és azt mondja, hogy padlón vagyok. Elmondta többek közt, padlón vagyok. Hát mondom, hogy? Mi lett veled? Na, részletezte ottan, nem részletezem a testvéreknek, csak segítséget kért. Segítséget. De tudjuk, hogy a saját hívájából került oda, ahol van. Na itt az isteni lélek, itt ad világosságot, hogy mit tegyek. Kele, nyújtsak segítő kezet, vagy nem. Imában biztos, hogy kell, hogy hordozzam. Biztos, hogy kell, hogy imádkozzak érte, hogy hozzam Isten elé, hogy adjon megtérő szívet, de nem biztos, hogy anyagilag is oda kell álljak mellé. Ez az isteni lélek, ez megtanít bennünket. Ha figyelmesek vagyunk, és figyelünk rá, ő megmutatja azt, hogy mit, mikor és hogyan kell cselekedjünk. Segítsen erre Isten bennünket. Most pedig az énekkar szolgálatát kérjük, és az énekkar szolgálata után Medgyessy testvérnek a szolgálata következik.
Jesus.
Nagyon jó, szép kirándulásunk volt pénteken este délbe. Nem is kirándulás volt, hanem egy nagyon jó utazás volt. Jó volt megszervezve, mondom, az utazás itt Szatmáron. Egy nagyon kényelmes busszal utaztunk. Igaz, hogy nem sokan voltunk ki a hívő testvérek, de voltak közöttünk református testvérek is. Még úgy tudom, hogy Erdődről is. És pontos időben megérkeztünk. Testvérek, nagyon meglepett az a szervezés, ami volt ottan a gyülekezetben. Nagyon szépen meg úgy szervezze minden az egész műsor. És még kint is álltak a testvérek is, akik irányították a meghívottakat, és úgy meg volt szervezve, hogy hát meghívóval mentünk be, úgyhogy oda idegen nem mehetett be, mert nagyon kell vigyázni, mert nagyon sok a terrorista ember, úgyhogy többen voltunk itt a gyülekezetből, a két Seletye testvér, az ifjú, az idős, Erdei Béla testvér, Major Zoltán testvér, Kui testvérnő, Nagy Albertné, Havas Péter, tehát ezeket jegyeztem fel. A nézőtér körülbelül 15 ezeren voltunk jelen. Egy 1000 tagú kórus énekelt, azon kívül meg volt hívva Amerikából ilyen énekesek, gospel énekesek, tehát ilyen modern énekesek, amit mondjuk már a mi fülénknek nem igen pászol annyira, mert magyarok vagyunk, és nem vagyunk abban a ritmusban, a néger ritmusban, ahol ők vannak. De szép volt. Viszont nekem nagyon tetszett Melát Andrea testvérnőnek az éneklése, aki már magyar nő, és a operába is énekelt. Nagyon szépen énekelt, ha Isten békéje lakja a szívem. Nekem az annyira tetszett, még azt az éneket nagyon régen ismerem, de olyan szépen énekelve, előadva, mint ahogy előadta az a testvérnő, az nagyon meglepő volt. Aztán azt is kell mondjam, hogy ott volt, meg voltak hívva például a református testvéreink, tehát a református egyház részéről egy püspök, egy dunántúli püspök mondta a nyitó imát, aztán persze, hogy dr. Mészáros Kálmán testvér, a fővédnök, az is elmondta a beszédét, akkor utána pedig a katolikusok részéről Erdő Péternek a megbízottja beszélt, és aztán az evangélikus lelkész mondta majd az záró imát velünk. Katona zenekar is volt jelen, amit nagyon érdekes volt, és nagyon szép éneket adtak elő, Nagy Istenem, ha nézem-e világot. Gyönyörű volt, és egy leány énekelt ezt, de nagyon szépen énekelte, nagyon gyönyörű volt, nagyon tetszett nekünk. Aztán volt egy gitárszóló is, egy nemzetközi, azt hiszem, hogy olyan gitárost még nem nekem hallottam a világban, aki olyan jól tud gitározni, igen, egy kicsit erős volt, de kitűnő gitáros volt, úgyhogy még én olyan gitárost nem hallottam. Még mondtuk Bécivel, hogy Bachnak a kantátáját is lejátszottak gitáron, tehát egy modern, vagy komoly zene, azt is megcsinálta, hogy egy nagyon gyönyörűen gitározott. És a konferenc pedig Süveges Gergő volt. Hát ő is érdekes volt, hogy azt mondja, hogy három lányról beszélt, a hit, remény, a szeretet. A hit és a szeretet egy-egy nagy lányt jelentett, szerinte, és a kicsi a reménység. De a két nagylány között van a kislány, a reménységet, amit képviselte. És hát ő azt mondta, hogy a legfontosabb Ez a kicsi lány a reménység. Hát szerintem a szeretet a legjobb, de mindegy. Minden esetre jó a példa, mert majd a prédikációból kitelik, hogy tényleg a reménységre nagy szükség van. Utána pedig Franklin Graham testvérnek az előadását hallottuk meg. A Krónikák második könyvéből a 33. rész 1-14-es versekig érdemes felolvasni Manassének a történetét. Egy nagyon rövid, mert innen indult ki az egész. 12 esztendős volt Manassé, amikor uralkozni kezdett volt, és 55 esztendék uralkodott Jeruzsálemben. És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, a pogányok utálatosságai szerint, akiket az Úr az Izrael fiai elől kiűzött vala. Mert a magaslatokat ismét megépíti, amelyeket Ezékiás az ő atya azelőtt elrontott, és oltárokat emelt Baálnak, aserákat, és plántált, és tiszteli az ég minden seregét, és szolgálta azoknak. Sőt, az Úr házában is építe oltárokat, amelyről az Úr azt mondta, volt Jeruzsálemben részen az én nevem örökké. És építe oltárokat, és az ég minden seregének az Úr házának mindkét pitvaraiban, és fiait átvitte a tűzön, a Hinnom fiának völgyében, és az időnek forgására figyelt, jövendőmondásokat, varázslásokat és szemfényvesztéseket űzött, ördöngősöket és jövendőmondókat szerzett, és sok gonoszságot cselekedett az Úr személy előtt, hogy őt haragra indította. A faragott bálványt, amelyet csináltatott, az Úr házában állítá fel, amelyről azt mondá az Isten Dávidnak és az ő fiának, Salomonnak, e házban és Jeruzsálemben, amelyet választottam az Izrael minden nemzetségei közül, helyeztetem az én nevemet mindörökké. És nem űzöm ki az Izraelt e földről, amelyet adtam volt a ti atyáitoknak, de csak úgy, ha ők is mind megtartják, amelyeket nékik Mózes által parancsoltam, minden törvényt, rendeléseket és ítéleteket. De Manassé elcsábítá Judát és Jeruzsálem lakóit, hogy még gonoszabbul cselekedjenek, mint a pogányok, akiket az Úr kigyomlált volt az Izrael fiai elől. És Noa megszorította az Úr Manassét és az ő népét, de nem figyelmezett rá. Rájuk hozzá azért az Úr az asszíriabeli király seregének vezéreit, akik Manassét megfogták, és vasba vervén megkötözték őt, és két lánccal és Babilonban vivék. És mikor nagy nyomorúságban volt, fohászkodik az Úrhoz, az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Isten előtt, és könyörögvén hozzá megkegyelmeze néki, és meghallgatván könyörgését visszahozzá őt Jeruzsálemben és az országában, akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. Na, Franklin Graham testvéreből azt hozta ki, hogy a leggonoszabb király, aki létezett Izraelben, ez a Manassé volt. Az édesapja Ezékiás egy nagyon jó király volt, és a fiam pedig egy nagyon rossz. Minden rosszaságot, csak bálványimádás, varázslásokat, jövendőmondásokat, gyilkosságot, minden sorjában mindent elkövető, hogy nem hagyott ki egy bűnt sem. Még ha lehetett, még többet csinált. És az Úr megbüntette, mert jött az asszíriai sereg, és vasba verve elvitték Babiloniába, és ottan fohászkodott az Úrhoz, megbánta bűneit, és levették a láncot, és visszaküldték Jeruzsálemben. Tehát azt akarta kihozni, hogy van remény, a legnagyobb bűnös is, aki elköveti a bűnt az Úr ellen, vagy a gyülekezet ellen, és ha megbánja őszintén a bűneit, van remény, hogy az Úr megbocsát, és visszajött a gyülekezetbe. Ő is elmondta az ő élettörténetét röviden, csak elmondom azt is, hogy azt mondta az édesapjával, volt 1985-ben is, mikor itten volt, kiemelte külön Franklin testvér, Haraszti Sándor, dr. Haraszti Sándor testvért, aki orvos volt, és ő az édesapjának a személyi titkára is volt, és ő rendezte meg, hogy úgy Magyarországra, mint a többi kelet-európai országokban Billy Graham eljöhetett a kommunizmus ideje alatt. És ezt nagyon megdicsérte, hogy hát egy magyar orvos volt az, aki ezt megtette. És aztán elmagyarázta, hogy ő is sétált az édesapjával, és az édesapja megmondja, szólítja, hogy fiam, nagyon szeretlétek, hát jó van. Fiam, meghívlak egy ebédre, egy vendéglőbe. Hát jó teszed, jó van, megvan, minden. És egyszer csak azt mondja az édesapja, fiam, te benned egy nagyon nagy harc túl. Te benned nagy harc túl a két embernek a harca. Döntsél most az Úr mellett, fogad el az Urat, megváltódnak. És döntött, És nagyon jó prédikátor lett. Én úgy vettem észre, hogy még keményebben hirdette az igét, mint az édesapja is. Aztán elmondott egy másik esetet, egy történetet, ez a Franklin testvér. Egy nő jött hozzá, és aztán beszélgettek. Ismered az Úr Jézus Krisztust? Nem. Találkoztál vele? Nem. Akarsz találkozni? De nagyon potyogtak a könnyei, és jöttek, és hát érezte, hogy szíven találja a kérdés. Azt mondja, hogy ha megbántad bűnödet, nekem ne mondd el, hanem mondd el az Úrnak, és az Úr megbocsátja. De nem, azt mondja, neked meg kell valljam a bűnömet. Hát mi az a nagy bűn? Azt mondja, vétkeztem az Úr ellen. Elkapartam egy gyereket, egy fiú gyereket, és örökké magam előtt látom, hogy mi lehetett volna belőle, ha felnő egy férfi, milyen munkát végezhetett volna az Úrnak. És ezt nem tudom magamnak megbocsátani. Azt mondja, hogy ha megbántad őszintén a bűnödet, az Úr megbocsátja, és van remény, hogy visszajöjj. Megbántam a bűnét, és visszajött az Úrhoz. Tehát nagyon szíven ért engemet is, hogy hát, ha őszintén megvánom a bűnömet az Úr előtt, és hogyha a testvérek ellen is vétkeztem, az Úr megbocsátja, és van remény, hogy visszakerüljünk az Úr házában, és az ő népeinek a tagjai lehessünk. Ezt kívánom mindenkinek.
Újból az énekkar szolgál, és az énekkar szolgálata után Kovács Regina.
Végre szárnyai alatt jogszom édesen, gondol bajtott úton mentem meg, vanóba itt a lelkem, végre szárnyai alatt. Lukszom édesen, védő szárnyai alatt, ó, mi jó nekem, ó, mi jó nekem, ó, mi jön nekem, mi jön nekem, védő szárnyai alatt, ó, mi jó nekem, ó, mi jön nekem, mi jön semmi kor nem tépet széle, védő szárnyai alatt, nyugszom édesen, védő szárnyai alatt, ó, mi jó nekem, ó, mi jó nekem, ó, mi jön nekem, mi öröm nekem, védő szárnyai alatt, ó, mi jó nekem, ó, mi jön nekem, mi öröm. Igaz és elfogyhatatlan védő szárnyai alatt, nyugszom édesen, védő szárnyai alatt, ó, mi jó nekem, ó, mi jó nekem, ó, mi hűt nekem, mi öröm nekem, védő szárnyai alatt, ó, mi jó nekem, ó, mi hűt nekem, mi öröm.
Ki az én testvérem? Ki az én testvérem? Kérdezd meg magadtól. Kinek segítettél kijutni a bajból? Igaz testvér csak az, ki megbecsül, szeret, akkor is, ha ezzel csonkul a becsület. Ha megalázva is kész áldozni, érted, bízhatsz benne, mert ő igazi testvéred. De hány ilyen testvér lelhető e földön? Legtöbb, ha megbotlasz egy hitvány göröngyön. Mosolyog. Na lám, hát te is megbotlottál, lelked rajta, se baj, és rögtön továbbáll. Ha szíved fáj, ha bánt a sors, lelked bágyat, oltalmat Krisztustól, ne embertől várjad. Igaz testvér benne, az ég küldte néked, légy hű hozzá, s mindig ő maradt testvéred.
Thank you.
akkor is, ha vén. Menekülni akartam előle, hisz jó szántából kiemel keresztem. De megállított egy gondolat. Bab megvakult. Beethoven süket lett. Hát valóban, a sok szenvedéstől lett halhatatlan a nyóriás. Tűzben elválik, kihull a salak. És ízó aranyat tár föl a parázs. Én nem vagyok sem óriás, sem nagy. De már feküdtem műtőasztalon. Láttam gyermekeim és férjem ravatot. Ezek olyan életállomások, melyek elől kitérni nem lehet, hát szállnék perbe Istenemmel, mert nem kíméle azt, akit szeret. De a bajban kiálthatok hozzá. Hívó, kérő, kiáltó szavamra vár. Megállok, ő beszél. És nekem jobb az, amit ő akar. Akár az élet, akár a halál. Mert letörli könnyeimet végül, és megpihenhetek atyai szívén. Szenvedések közt újjászülethet az ember. Akkor is, ha vén. Segítsen az Úr, és segítsünk egymásnak az igmába, akik nehezebb próbákban vannak. Kérem a testvéreket, érettem is, és többi beteg társaimért is hordjuk szívünkön egymást. Segítsünk. Amen.
Még egyszer az énekkal szolgálatát meghallgatjuk, és utána Erdély Béla testvér.
Pénteki nappal kapcsolatban úgy éreztem, hogy jó lenne szólnék egy pár szót. Egyébként az interneten, ha valakinek hozzáférése van, be kell írni azt, hogy Reménység Fesztivál, és ki lehet kérni akár a pénteki eseményeket, már fent van a szombati, hónap biztos majd a vasárnapi események is. Illetve képek vannak egyelőre fent, meg lehet nézni. Hát én nézegettem. Nagyon szépek, de ahhoz képest, amit ott láttunk a saját szemünkkel, nem lehet összehasonlítani. Én két dolgot szeretnék, az egyiket Megyis testvér is említette, a magyar légi erőnek a fúvózenekara. Annyira jól esett hallgatni az ő szolgálatukat, mert elgondolkoztam azon, hogy ugye mi, akik megértük a diktatúrát jó teljébe, el se tudtuk volna képzelni, hogy egy hivatásos katonasság kiáll, és elkezdik zenélni, énekelni azt, hogy nagy Istenem, ha nézem a világot. És olyan átéléssel, hogy a többi szám között is előkelő helyet adnék nekik, ha lehetne pontozni. És aztán jól esett az is, hogy ugye nem hívők, nem akarom a baptista szót használni, mi is csak meghívottak voltunk. Nem baptista rendezvény volt. És lehet, hogy jó is. Így, többi együttes, ugye meg voltak hívve, evangéliumi együttesek, természetes, más nem vártunk tőlük. És azért is különösen jól esett nekem, hogy a magyar légierőnek a zenekara és a katona hölgy énekelt, szólózta ezt, hogy nagy Istenem, ha nézem a világot. Aztán utána elkezdték játszani a magyar himnusznak az előjátékát, az a csarnokban hány ember volt, körülbelül az internetről mondom, mert becsülni nem tudnám, 25.325 ember. Egyből felemelkedett. Nem kellett ott mondani, testvérek, álljunk most fel, most ezt énekeljük fennállva. Megható volt számunkra, határon kívüli magyarok számára. Másik dolog, amit feltétlenül el kell mondani. Franklin testvér az igehirdetésének az eleje körül már említette, hogy majd fel foglak hívni benneteket, hogy akik akartok dönteni az Úr Jézus mellett, vagy segítségre van szükségetek, úgy érzitek, majd gyertek előre. Aztán majd a prédikáció a vége fele is megemlítette ezt, hogy egy pár perc múlva meg foglak kérni benneteket, hogy gyertek előre. Hát amikor a prédikációnak a vége volt, nem, még az amen nem ért el, nem kellett elhangozzon a felhívás, tódultak ki az emberek. Képzeljük el azt az óriási csarnokot, minden szektornál lépcsők, széles lépcsők is tódultak ezrével az emberek előre. Fényképet lehet látni, de az nem tudja visszaadni a teljes valóságot. Olyan megható volt, arra gondoltam, mint mikor Pál apostol elment Kornéliusznak a házába, és ő kellett szembesüljön vele, a zsidó, a hívő ember, hogy az üdvösség a pogányoknak is adatott. És tulajdonképpen az a nyelveken szólás, amit sokan ürügyül felhasználnak, éppen a zsidóknak szólt, Péteréknek szólt, hogy nézzétek meg, hát nem látjátok így. Azt mondtam nektek, hogy az egész népnek üdvösséget adok, az egész föld népének, nem csak a zsidóknak. És ez egy nagyon trauma volt. És valahogy úgy megízleltem ezt az érzést, hogy milyen az, hogy Isten kegyelme kiárad, Isten szent lelke, mert nem lehet magyarázni máskülönben. Franklin Graham, jó prédikátor, szerintem azt más prédikátor is el tudná úgy mondani, azt az ige hirdetést összefoglalni, lehet, hogy még jobban is. De ott van a titok mögötte, ugye, hogy hány ima éjszaka, meg hány ima kampány zajlott. Hát nem lehetne nekünk is, ha evangelizálás van, akkor ilyen ima támogatás. A másik meg, hogy nagyon jól meg volt szervezve, akik kimentek, azoknak mindenkire, akár hány ezren voltak, mindenkinek kellett jusson támogató. Felszólították többször a támogatókat, többször azokat, akik kimentek, hogy jelentkezzenek, ha még nem kaptak támogatót, aki tovább vezesse őket. És hogy elgondolkoztam, hogy nálunk sokszor az a baj, hogy megyünk mi is, hirdetjük az igét, kimegyünk a filharmóniába, megtér az ember, bemerítjük, és el van intézve, kész, hagyjuk magára. Pedig az Úr Jézus azt mondta, hogy menjetek szélesre világra, tegyetek tanítványokká, bemerítvén az Atyának, Fiúnak, Szentlélek nevér, és tanítván őket. Testvérek, adja az Úr, hogy ezt tudjuk cselekedni, és ez nem lelki pásztor kell, nem bizottság kell, ehhez minden hívőnek munkájára szükség van, az enyémre is, és bánom, hogy nem tettem jobban. Köszönöm, hogy testvérek meghallgattak, amen.
Köszönjük szépen a beszámolót.
Thank you.
Szeretettel köszöntünk mindenkit ma délután a Jóisten házába. Hiszük, hogy Isten közöttünk van, és alakítja, formálja az életünket, engedjük ezt. És tette ő eddig is, délelőtt is, most délután is, és engedjük, hogy tovább az ige hirdetéssel is nyúljon az életünkhöz, és alakítson és formáljon bennünket. Az énekkar szolgálatát kérjük, és azután majd az ige hirdetés lesz.
Egymásnak terhét lahordozzátok, úgy tesztek Jézus szava szerint. Egymásnak terhét csak hordozzátok, mint arra Jézus példája hív. Sok a baj, betegség, sok a gond, nehézség, onnan jön.
Folytatjuk tanulmányunkat a Galácia beliekhez írt levélből, és ezeket a verseket olvastuk most, és arra biztat a Jóisten, hogy egymást lelkileg segítsük. Még mielőtt erről lenne szó Isten igéjéből, jó lesz testvéreim, hogyha megvizsgáljuk az életünket, és megnézzük azt, hogy hogyan gondolkodunk mi saját magunkról. Előbb ezt tisztázzuk le a Jóisten igéje alapján, mert hogyha úgy önmagunkról megfelelő a gondolkodás, ne legyen, azt mondja Pál apostol más helyen, ne bölcselkedjetek feljebb, és ne gondoljatok mást magatokról. Tehát, hogyha saját magunkról jól gondolkodunk, az Úr fényében, az ige fényében, akkor tudunk másokhoz is helyesen viszonyulni. Akkor tudunk igazán másokkal úgy bánni, ahogy kell, lelkileg segíteni nekünk, nekik. És ezért Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy ne legyünk hiú dicsőség kívánók. Mi önmagunkban tisztázzuk le a dolgokat, hogy mi mit kívánunk. Milyen vágyaink vannak. És hogyha ezt letisztáztuk önmagunkban, akkor beszélhetünk másokkal való kapcsolatunkról is. Ilyen szempontból, testvéreim, ez a kívánság, ami ott van az emberekben, ez mindig a dicsőségre törekszik, és ez a szó van itt, hogy ne legyünk hiú dicsőség kívánók. Ez a dicsőség hírnév, pozíció, meg eféle elismerés, ugye az emberek között egy előkelő hely, egyfajta dicsőség. És vannak emberek, akik erre kívánkoznak, ezt akarják. Társadalmilag, egyházilag vágynak erre. És ez a kívánság van bennük, mert ők úgy gondolják, ezek az emberek, hogy tulajdonképpen ők helyesek, és valakik, és nekik jár ez a dolog, ezért mondja itt Pál apostol, ha valaki azt véli, hogy ő valami. Hát annak az embernek vannak ilyen kívánságai, aki úgy gondolja, hogy ő valami. És hogyha úgy gondolja az ember, hogy ő valami, akkor úgy áll hozzá másokhoz is, lenézi a többieket. Pedig a Jóisten ígéje másra biztat bennünket, és mindjárt erre is kitérek. Tehát Isten ígéje támogatja azt, hogy mi hívő emberek ne gondoljunk magunkról ilyet. Az ilyen ember azt gondolja, hogy ő feljebb van a többieknél. Azt gondolja az ilyen ember, hogy neki jár. Ő méltó bizonyos helyekre, bizonyos magas pozíciókra, és kikéri saját magának, és megsértődik nagyon hamar. Azért gondolja az ember az ilyet, mert mondom, hogy a bűn ott van az emberben. A bűnös természetünk teszi ezt, és ugye az 5. részben Pál apostol világossá teszi, hogy van bennünk egy olyan rész, amit óembernek, testi természetnek nevez. És itt felsorolja ezeket a testi cselekedeteket, az óemberi cselekedeteket. Ott van minden emberben. És hogyha engedek ennek, akkor az ember elkezd gondolkodni magáról nagyon jól. Én olyan jól vagyok, nekem így jó. Miért akarnak ezek bántani? Miért mindig mondják, hogy meg kell térni, vagy meg kell alázkodni? És a Jóisten akar vizsgálni bennünket, hogy mi hogy gondolkodunk saját magunkról. Ezért mondja Isten igéje itt ezen a helyen, hogy ne legyünk hiú dicsőség kívánok. Ne elégedjünk meg azzal, amilyen szintre, életre eljutottunk. Hallottam, hogy Amerikában az egyik előkelő gyülekezetbe, hát előkelő, mert úgy gondolták ők, hogy előkelők, ilyen ügyvédek, meg nagy emberek voltak ott, gyönyörű öltönybe, meg ruhákba mentek, és egy vasárnap bement ebbe az imaházba egy cowboy. Olyan cowboy ruhába, nagy kalappal, a csizmával, tiszta volt, nagyon tiszta, és új volt rajta a ruha, de hát nem illett be abba a képbe, hogy ott volt. És ahogy leült a padba, akkor az emberek onnan elmentek. Elültek mellőle, nem álltak ott. Végig hallgatta, énekelt azokkal az emberekkel ott, és a végén a lelkipásztor azt mondta, uram, ha még egyszer eljön ide ebbe a gyülekezetbe, akkor látja, hogy itt hogy kell viselkedni, és hogy ide így kell jönni. Azt mondja, jó, látom, azt mondja, meg fogom beszélni az Úr Jézussal ezt. Azt mondja a lelkipásztor, ha az Úr Jézussal beszéli meg, akkor minden rendben lesz. De nagyon helyes lesz a dolog. És egy idő múlva megint eljött, de ugyanolyan cowboy ruhába. És akkor azt mondta neki a lelkipásztor a végén, hát hogy nem tárgyaltad meg az Úr Jézussal? Dehogy nem. De azt mondta nekem az Úr Jézus, hogy ő nem ismeri azokat, akik oda abba a gyülekezetbe járnak. Ő soha nem volt abba a gyülekezetbe. Mármint az Úr Jézus. Mit gondolunk mi saját magunkról, testvéreim? Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy... És lehet, hogy igazunk van, de Isten ígéje azt mondja, hogy ne legyünk bennünk ilyen kívánság a dicsőségre, mert ez a kívánság, ez egy hiú dicsőség, és ezt mondja, hogy ne legyünk hiú dicsőség kívánok. Milyen ez a hiúság? Üresség, hiába valóság. Üresség és hiába valóság. De azt gondolja az ember, aki enged a testi vágyaknak, hogyha feljebb jutok, hogyha lesz ez a hírnév, ez a dicsőség, akkor valaki leszek, és akkor elérek egy boldogabb életet. Eddig nem ezt kell tenni. Nem ezt kell tenni. Mi mindig meg kell nézzük magunkat a Jóisten fényébe. Engedjük meg, hogy az Úr Jézus vizsgáljon meg bennünket. És engedjük meg, hogy gondolatainkat, az öltözetünket, mindenünket vizsgálja meg az Úr Jézus. Tudjon hozzászólni. Nem mondjuk azt, hogy ne, én tudok mindent, jól vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Hát akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy vigyázni kell erre. És ez az egyik, amire biztat Isten igéje. A másik dolog pedig, így saját magunkkal kapcsolatosan most már pozitív. Azt mondja, hogy mindenki a saját cselekedetét vizsgálja meg. Tehát amikor önmagunkba nézünk, akkor a saját cselekedetünket vizsgáljuk meg. Ez mindnyájunknak a feladata, testvéreim. Úgy mondja Isten igéje, minden ember az ő maga cselekedetét vizsgálja meg. És akkor csak is önmagára nézve lesz dicsekedése. Ha van már mivel dicsekedjen. És nem másra nézve, mert az történik, testvéreim, hogy amikor mi magunkban nézünk, és elkezdjük vizsgálni magunkat, akkor eszünkbe jutnak emberek, és akkor ha én jobb vagyok annál, meg annál, és tulajdonképpen már nem is magamat vizsgálom, másokat vizsgálom. Mint az a farizeus, aki elment a templomba imádkozni, és megállt az Isten előtt, és imádkozott, néha ott van az a másik is. És mindjárt a másik emberhez mérte saját magát. És ez nem jó állapot. Saját cselekedetünket vizsgáljuk meg. Mindenki a saját magáét. Hogy hogy állok én? Evel kell törődni. Ez az első. Ha akarok másoknak segíteni, hogy van a címünk, hogy egymás lelki segítése, ezt úgy teszem meg, ha minden nap megvizsgálom saját magamat. Cselekedeteimet, gondolatomat és mindenemet. És hogyha ez így történik, hogy nem kívánom a hiú dicsőséget, hanem mindig magamat vizsgálom meg, nem mérem magamat másokhoz, hanem az Úrhoz, az Úr igéjéhez, mert akkor csak is önmagára nézve lesz dicsekedése, ezt mondja Isten ige, akkor arra szólít fel Isten ige, hogy mindenki vagy kiki a maga terhét hordozza. Tehát vannak területek, és Isten ige erre szólít fel, hogy most a magunk terhét hordozzuk. Ne legyünk hiú dicsőség kívánok, mindenkinek megvan ez a harca. Ez a teher. Azt mondja Pál apostol, hogy megtalálom magamban ezt a harcot. Hogy én akarom a jót, elméletileg tudom, de van bennem valami, ami visszahúz. Én kell hordjam ezt a terhet. Ez az én terhem. És kell viseljem, kell vigyem ezt a terhet. Mindenki a saját terhét hordozza. Aztán amikor vizsgáljuk magunkat, megint a mi terhünk és a mi felelősségünk, mert itt, amikor a teherről van szó tulajdonképpen, ez az, amiért mi vagyunk felelősök Isten előtt, és saját magunkért felelősek vagyunk. Felelősek vagyunk azért, hogy magunkat vizsgáljuk meg. És kell hordjuk ezt a terhet, mert mondom, hogy vizsgáljuk magunkat, de mindjárt eszünkbe jut a másik ember, a második, a harmadik, hogy az milyen, és már nem magamat vizsgálom. És teher ez, harc. Mindenki a saját terhét kell viselje. Nem mondhatom azt, hát az ilyen, az olyan, hát akkor én is lehetek. Nem, mindenkinek megvan a saját terhe. És nem ruházhatom át ezt a másik terhe, ezt az én terhemet. Más ember nem hordozhatja. Ezt én kell viseljem, és testvéreim, akiket megváltott az Úr, és a gyülekezetnek a tagjai vagyunk, a Krisztus testének a tagjai, azt mondja itt Pál apostol, hogy atyám fiai. Tehát testvérek vagytok, testvérek vagyunk. Akkor viseljük a terhünket. Mindenki a saját terhét hordozza ezen a területen, és vannak terheink, testvéreim, hogy használjuk időnket, hogy használjuk a pénzünket, hogyan beszélünk, milyenek a cselekedeteink, a gondolataink, az érzéseink, ezek terhek, harcok. Mindnyájan meg kell harcoljuk ezeket a területeket, és kell viseljük a terhet. Kell viseljük. Nem dobhatjuk le. Nem rakhatjuk másra. Az Úr azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve. Igen, a bűn, az megterheli az embert, a súlyos. Az megkötözi az embert. Jézus elveszi a bűnnek a terhét, de akkor azt mondja, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat. Mert az én igám könnyű és gyönyörűséges is, amikor a Krisztus igáját vesszük fel, tulajdonképpen a saját magunk felelősségét, és a területeket, ahol kell, járjunk és dolgozzunk. Ez a mi terhünk. És nem bújhatunk ki ez alól. Nem mondhatjuk, hát abba megütköztem, az se csinálja, akkor én se hordom. Mindenkinek a felelőssége. És Isten igéje még azt is elénkbe tárja, testvéreim, hogy amit vet az ember, azt aratja. Ezzel majd a következő alkalommal foglalkozunk itt a Galáciai levélben. De hogyha nem hordjuk a mi terheinket, és megengedjük, hogy ezek a hiú kívánságok ott legyenek, akkor baj van az életünkkel, és a Jóisten ítéletre fog hívni bennünket. Hogy látjuk mi saját magunkat? Voltak olyan emberek a Bibliában, akik azt mondták, és jó, hogyha átvesszük ezeket a gondolatokat. Volt, aki azt mondta, Uram, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Azt mondta a másik, nem vagyok méltó, hogy házam vagy. Csak szólj egy szót. Alázat. Összetörettség. Bizalom. Engedelmesség. Minden ott volt ezekben az emberekben.
Úgy kiáltott fel Saul, akiből Pál lesz, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Ő már megismerte saját magát. Már rájött, hogy milyen terhek vannak. Mit akarsz, hogy cselekedjen? És mondja ő aztán, ugye, hogy ha kell dicsekedni, akkor gyengeségeimmel dicsekedek. Az Úrban dicsekedek, de mikor magamról kell beszélek, akkor a gyengeségeimmel dicsekszek. Hogy félelem és rettegés között. Ő a nagy misszionárus, a nagy evangélista. Azt gondolnánk, hogy a kis ujjából veszi elő, a kicsi zsebéből veszi elő a jegyzetet, és csak úgy beszél. Nem, azt mondja, félelem és rettegés. Van bennem ez. És amikor imádkozik, és kitárulkozik, akkor meglátjuk a harcokat, mert nagyon őszinte, testvéreim. Jó Isten hív bennünket arra most, hogy minnyájan hordozzuk a saját terheinket. Lelki állapotunkat. Hozzuk az Úr elé. Felelősek vagyunk. Mindenki, és ki a hívők közül a saját maga terhét hordozza. Hogyha ezt tudjuk tenni, akkor felkészültünk a következő lépésre, hogy most már tudjuk mások terhét hordozni. Erre is fel vagyunk kérve. Erre is fel kell készülni. És ezért, még mielőtt erre hív fel Isten igéje bennünket, biztat olyan dolgokra, amit ne csináljunk egymással. Azt mondja, egymást ne ingereljük. Amikor segíteni szeretnénk másoknak, akkor egymást ne ingereljük. Ez azt jelenti, hogy minthogyha másik embert versenyre hívnánk ki. És akarnánk, hogy lássuk, hogy melyik a jobb. Piszkálnánk. Kiszedjük belőle a szót, úgy bosszantjuk ezekkel a dolgokkal. Csak azért, hogy lássa meg legyen nyilvánvaló, hogy ő nem is olyan jó, hogy ő nem is olyan, amilyen kell, hogy legyen. És az az ember csinálja ezt az ingerlést, ezt a piszkálást, akinek ilyen felsőbbrendű érzése van, aki azt gondolja, hogy ő jobb, mint a többi. Mert másokhoz méri magát, másokhoz, és akkor ezért van benne ez a felsőbbrendű érzés. Akkor azt mondja, gyere, beszélgessünk, gyere. És akkor van ez a vetélytársi lelkület. És nem kell ilyen legyen, azt mondja Isten ige, hogy egymást ne ingereljük, ne piszkáljuk. Legyünk egymással közösségben. Segítsünk egymásnak, de ne így, ne ingereljük egymást. Aztán arra is tanít Isten igéje, hogy egymásra ne irigykedjünk. Felkészüljünk segíteni a másiknak, ne irigykedjünk a másik emberre. Mert miért? Ki az, aki ezt teszi? Aki alacsonyabb sorsban képzeli magát. Csak képzeli magát, és ezért mondom, hogy csak úgy képzeli magát, mert nem biztos, hogy ebben a sorsban van. Csak ő így képzeli magát, így érzi magát. És akkor azért a másikra irigykedik. Hogy annak mi van, meg meddig jutott, meg mire jutott. Őt mindig lenézik, nem hallgatják meg, nem becsülik. Az ilyen irigykedik másokra, az ilyen hamar megsértődik, megharagszik. Persze, ugye mindjárt rájövünk, hogy az ilyen ember nem tud másoknak segíteni. Az ilyen ember ott hagy, az ilyen ember azt mondja, kész, és ez Isten nem azt akarja, hogy ilyen lelkülettel legyünk. Nem. Hanem tényleg segítsünk egymásnak. És ezért ezek a szavak, amiket ő itt mond, Pál apostol, az ötödik rész utolsó versében nagyon sokat mond. Hát ne gondoljunk magunkról se többet, se kevesebbet, de készüljünk arra, hogy másoknak segítsünk. És így jön hozzánk ez a felszólítás, hogy egymás terhét hordozzuk, testvéreim. Egymás terhét hordozzuk. Itt több minden van ebben az ígében, ebben a biztatásban. És álljunk meg egy kicsit mindegyiknél. Hát az egyik az, hogy nekünk is, hívő embereknek vannak terheink. Sokan úgy gondolják, hogy a hívő élet az tehermentes. És lehet, hogy mi is adunk egyszer-egyszer egy ilyen látszatot, talán még a szószékről is, hogy jöjjetek, mert minden probléma megoldódik. Igen,
megoldódik egyféleképpen, megoldódnak a bűnnel járó problémák, és az a félelem, és az a rettegés, és tényleg ad az Úr szabadulást, de ez nem azt jelenti, hogy azután nem lesznek harcaink, meg azután minden rendben lesz, nem. A hívő embernek is vannak terhei, és nekünk is vannak terheink. De olyan jó az, hogy ezeket a terheket nem kell egyedül hordani most már. Nem kell egyedül hordozni. És ezért szól Isten igéje, hogy egymás terhét hordozzuk. És milyen terhekről van itt szó? Itt arról van szó, testvéreim, hogy ha vannak olyanok, akik a bűnteherrel vannak most megterhelve. Még ha előfogja is az embert valami bűnti lelkiek. Így is tudunk egymásnak segíteni, és egymás terhét hordozni. Hogy? Hát azt, amit mi nem nagyon szeretünk csinálni, és rábíznánk a lelkipásztorra, meg a bizottsági tagra. És ők is kell csinálják minden bizonnyal. De Isten igéje azt mondja, hogy kell hordjuk egymás terhét ilyen területen is. Az intés területén, a megfeddés területén. Persze, hogy a megfelelő lelkülettel azt mondja, hogy igazítsátok útba az olyan. Tehát ez most nem, hogy lenézem és kiközösítem azt mindenképpen, kicsinálom azt az embert. Nem, hanem útba igazítás. Olyan szép ez. Ugye, hogyha megkérdezi valaki, hogy kell a központba eljutni, akkor szépen igyekszel a legegyszerűbben, a legszebben elmagyarázni neki, hogy találjon oda a központba, útba igazítod. És ezt kell tenni, az intésnek ez a lényeg, és azt mondja, hogy szelítség lelkével, tehát nem akárhogy. Meg vigyázzál saját magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is azzal a bűnnel, amiben ő van benne. És testvéreim, itt ki akarom hangsúlyozni, hogy amikor bűnről beszélünk, ott az üdvösséget érintő dolgokról beszélünk. Amiről azt mondja Pál apostol az 5. részben, hogy akik ilyeneket cselekesznek, bűnös dolgokat, Isten országának örökösei nem lesznek. Hogyha valamelyik hívő beleesik a bűnbe, akkor megszakad az Istennel való kapcsolata. Ez a bűn. Ez. És amikor látjuk, hogy vannak hittestvéreink, akik bűnbe estek, akkor úgy tudjuk egymást terét hordozni, hogy meglátogatjuk, megkérdezzük, hogy mi a helyzet, megmutatjuk, hogy ez rossz, amit csinál, és a legnagyobb szeretettel próbáljuk visszahívni, útba igazítani az ilyen embert. Viseljük ezt a terhet, testvéreim. Viseljük. Mert az az ember, aki a saját terhét viseli, az az ember tud mások felé is úgy közeledni, hogy viselje másoknak a terhét is. Ilyen terhét is. Természetesen, hogy nem csak ezek a terhek vannak, amikor inteni kell egymást, hanem Isten igéje bíztat bennünket úgy is, hogy örüljünk az örülőkkel. És van olyan a Bibliában, ugye Pál apostol azt mondja, hogy örömömre szolgált, amikor eljött hozzám, és mondja a testvért, aki eljött. Úgy is volt, hogy jött valaki Pál apostolhoz, és megvidámította az ő lelkét, az ő szívét. Olvasok egy ilyen igét is. De az Isten, a megalázottak vigasztalója, minket is megvigasztalt Titus megjöttével. Nem csak megjöttével csupán, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ti vigasztaltatok meg. Hírul hozván néktek a ti kívánkozásotokat, a ti keserűségeteket, a ti hozzám való ragaszkodásotokat, úgy, hogy én még jobban örvendeztem. Ugye Pál apostol szomorú volt. Gyászolt egyféleképpen. Voltak ügyek, bajok bizonyos helyen, valahol egy gyülekezetbe. És azt mondja, hogy jöttek a testvérek, jött Titus, és hozott vigaszt, hozott örömöt. Így is tudunk egymásnak segíteni. És testvéreim, álljunk meg egy kicsit. És mindnyájan gondoljuk át, hogy most kivel tudunk így közösséget vállalni, hogy segítsünk neki a teherhordozásban. Szó volt a betegekről. Igen, a betegekkel való látogatás, meg igével való szolgálat, meg jelenlétünkkel, meg amivel tudunk, ez nagy teherhordozás. Nagy teherhordozás. És mondja is Isten igéje, ugye, hogy beteg valaki köztetek? Akkor hívja magához a gyülekezet elöljáróit. és imádkozzanak felette. Hát nagyon fontos ez, hogy látogassuk egymást, hogy tudjunk egymásról, hogy imádkozzunk egymásért, hogy rákérdezzünk egymásra, hogy telefonon felhívjuk, hogy meglátogassuk. Vajon kész vagyok, testvéreim, mások terhét hordozni? Isten ige erre bátorít bennünket, hogy hordozzuk egymás terhét. Még anyagilag is hordozhatjuk egymás terhét. Most nem azt mondom, hogy minden koldusnak adjunk és bátorítsuk a semmit tevést, meg a munkakerülést. Ez nem jó, de anyagilag is segíthetünk egymásnak. Ez is egy teherhordás. Ez is. Annyi terület van, ahol egymás terhét hordozhatjuk. Az a kérdés, ott van-e az a készség bennem, hogy akarom a testvérek terhét is magamra venni. Azt mondom, hát nem bírom én az enyémet se. Tudjátok, az ilyen ember bizonyságot tesz arról, hogy tulajdonképpen az övét se viszi. Pedig Isten ige azt mondja, hogy mindenki a saját terhét hordozza. És amikor a saját terhünket hordozzuk, akkor az Úr felkészít arra, hogy mások terhét is hordozzuk. Bíztat az Úr, testvéreim, hogy nézzünk széjjel gyülekezetbe, nézzünk széjjel a szomszédok között, a munkatársak között, és kinek tudom a terhét hordozni. Isten erre felhív bennünket. És van egy gyönyörű, szép biztatás is itt az igében, testvéreim, hogyha egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Sokszor mi is kérdezzük, hogy melyik a legjobb élet, és melyik a legjobb állapot. Hát a Krisztus törvényének a betartása is. Biztat Isten ige, ezt úgy tudom betölteni, hogyha viselem másoknak a terhét. Ha hordozom másoknak a terhét. Vajon kész vagyok-e? És a Jóisten ebbe be akar vonni bennünket, mert a hívő élet az nem egy magányos élet, hogy én és az Úrral, én hordom a saját terheimet, és ennyi az egész. Nem. Amikor az Úr Jézus Krisztus feltámasztja Lázárt, és Lázár kijön a sírból, akkor az Úr Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy menjetek el oda, és oldozzátok el. Bíz rájuk feladatot. Ezek az emberek, akik a hitetlenséggel és az ő kicsinyhitűségekkel küzdködtek, kellett volna hordják az ő terheiket. Most az Úr azt mondja, menjetek és másoknak segítsetek. Ott van az az ember. Mert a Jóisten így tervezte, testvéreim, a hívő életet, és hogyha mi nem akarjuk oda kitenni magunkat a mások segítségére, az össze fogunk roppanni. Össze fogunk törni. Össze fog zúzni bennünket a teher. Mert a Krisztus törvénye az az, hogy segítsük egymást, szeretjük egymást, akarunk egymás felé szolgálni. Vajon ott van-e bennem ez a készség? Így bátorít bennünket Isten igéje. Hogy gondolkodunk mi saját magunkról, meg az Úr munkájáról? Összefoglalásképpen, testvéreim, itt most Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy térjünk meg az Úrhoz, a bűnt valljuk meg, legyen élő kapcsolatunk az Istennel, jussunk hitáltal élő kapcsolatra az Istennel, a bűntől szabaduljunk meg, ha vannak itt olyanok, akiket a bűn megkötöz, megkörnyékezett, akkor az Úr Jézus Krisztus hívja az ilyeneket, hogy bánják meg bűneiket, és hagyják el a bűnös életmódot, és ne éljenek a világ szerint, hanem az Úr szerint. Aztán Isten igéje arra szólít minnyájunkat, hogy ha megtettük ezt a lépést, akkor hordozzuk a saját terheinket. Vizsgáljuk meg magunkat, harcoljuk meg a hitnemes harcát az életünkben, mert vannak, amiket kell hordozzunk az Isten előtt. Vizsgáljuk meg komolyan magunkat, nem csak az úrvacsora vételkor. Minden nap. Uram, te neked tetszik? Megelégszel ezzel? És hogyha ezt így tesszük, akkor a Jóisten bíztat minket arra is, hogy hordozzuk mások terhét is. Tudjátok, testvéreim, a legjobb evangelizációs módszer az, amikor az emberek látják azt, hogy mi szeretjük egymást, mi egységben vagyunk és egyetértésben vagyunk. Így mondta az Úr Jézus. Látni fogják. Miből? Azt, hogy szeretjük egymást. Azt, hogy hordozzuk egymást terhét. Hogy vagyunk ezzel? milyen lelki állapotban vagyunk. Lehetőségünk van most, és hívok én is mindenkit imaáhítatra, hogy vizsgáljuk meg magunkat, és közeledjünk Istenhez. És kérjünk tőle segítséget. Ha vége lesz az összevetelnek, még egymástól is kérhetünk segítséget. Visszamaradhatnak azok, akik szeretnének ilyen lelki segítséget. És nagyon szívesen én is segítek, de biztos a testvérek, testvérnők közül is bárki segít annak, akinek szüksége van. De jöjjünk az Úr elé, és teljesítsük a Krisztus törvényét, mert ez az igazi élet. Köszönjük, hogy hívtál bennünket, és köszönjük, hogy engedelmeskedhettünk neked. Urunk, imádkozzunk azokért, akik még nem léptek a te útadra. Kérünk, hogy szólj hozzájuk, és szelíd szavaddal, Uram, irányítsad a jó útra. És imádkozunk, Urunk, magunkért, hívő emberekért, a gyülekezetért. Segíts meg, Urunk, hogy mindenki a saját terhét hordozza, maga helyén felelősséggel éljen. És ugyanakkor pedig testvére felé szeretettel forduljon. Forduljunk, Urunk, és add, hogy gyakorlati lépéseket tegyünk meg. Egyszerűen, Uram, nagy szeretettel tudjunk lehajolni, és tudjuk egymás terhét hordani. Segíts erre az Úr Jézus nevében. Amen.